Megérkezett hozzánk Fischl Ágnes, aki kerékpárral utazott haza Dániából. Ide viszont most nem bringával jött. Hello, jó reggelt, szia Ági!
És meg is gyűlt a baj a parkolással rögtön. Tehát, hogy ezzel röhögünk, hogy közel 1300 kilométert azért sikerült megtenned kerékpárral 4 nap leforgása alatt, de a parkolás ezzel nem számolt. A kerékpárral nincs ilyen gond?
Nem, nincsen. Úgyhogy meg is bántam, hogy elcsomagoltam a biciklimet jó előre.
Na hát ez egy szép vállalkozás. Frissítsük már egy kicsit fel az emlékeket, mert hogy te egy ilyen kb. 5 évvel ezelőtt voltál itt nálunk, akkor is egyébként előkerült a bringa, a sportolás, tehát leginkább az életmódot kapcsán, mert ugye a vegánságról beszélgettünk, sokat nem változott ez azóta, mert vegetáriánus vagy. Na de hogy te fogtad magad, kiköltöztél Dániába, és akkor ott született meg ez a gondolat, aminek az alapja még itthoni, nem? Tehát hogy ez egy nagymama lángosos, meglátogatós, eszünk jókat, finomat. Talán amikor még is voltál, akkor történt ez, nem?
Igen, igen, persze. Tehát, hogy ez volt a kedvenc. Ebben a piros Weilingben érkezett mindig, ahogy ma is. És aztán ugye változtak az idők, én elköltöztem Pestre. Uh-huh. És
Nagyigmándról, azt tegyük.
Nagyigmándról, igen. Nagyigmándról, és akkor is biciklivel jöttem haza, mert akkor már elkezdtem edzeni Ironmanre akkor, abban az időben. És az 120 kilométer volt. És aztán, amikor kiköltöztem Dániába, ugye a nagymama lángosa még mindig ott volt, a kilométerek nőttek, tehát akkor 1200 lett belőle, és akkor innen jött a gondolat, akkor viccelődtem anyuval, hogy hát figyelj, azért még mindig haza tudok biciklizni a lángosért.
Csak 10-szer kell megszorozni, és akkor ez lett a projekt neve.
Akkor nem egy lángosért, akkor 10 lángosért.
De szerintem meg is kellett szorozni a kalóriák miatt, annyit elhasználtál. De ez is lett a neve a projektnek, nem? Hogy 10-szer haza, 10 times home.
Igen, igen.
Azért ez egy bátor vállalkozás. Oké, hogy kimatekozod, itt mutattad a programot, hogy akkor te megszerkesztetted, fejben gondolom már előre nagyon eltervezted, hogy hogyan fog ez kinézni napokra lebontva. Na de ez a matek, ahhoz képest a valóság egy kicsit más.
Igen, abszolút, tehát nem tudod megtervezni, de így is indultam neki, tehát nem gondoltam azt, hogy ez abszolút úgy lesz, ahogy elterveztem. Kell egyfajta nyitottság, és hát nem is azt mondom, hogy bátorság, de valamilyen szintű elkötelezettség az út iránt, hogy ezt végig akarod csinálni. Tehát rögtön az első a 90 kilométeren már jött a meglepődés, hogy akkor nem indul a komp, vízszintesen esik az eső, a telefon nem megy, nincsen nálam manuális térkép, akkor hogyan találjunk el, és akkor jön az, hogy mindenkit meg kell kérdezni, aki útbe esik, hogy merre van az a város, ahol meg tudom kerülni a tavat.
De már most nyilván izomláz azért előfordulni egy nap tekerés után, de hogy neked ez nem újdonság, hogy te kerékpározom, mert Dániában is folytattad te ezt. Igen. Tehát amióta te ott élsz, ugye kerékpáros csapatnak is a tagja vagy. Azért azt szoktam látni a posztjaidat, jó nagy köröket rótok, tehát edzésben vagy.
Igen, igen. Úgyhogy a távolságtól nem féltem egyáltalán. Inkább arra voltam kíváncsi tényleg, hogy egymás után ennyit, majd milyen lesz agyban is végigcsinálni, és egyedül.
Hát igen, itt a legnagyobb kihívás abban van. Tehát azt szokták mondani az ultrafutóknál is, hogy egy valakivel kell nagyon jobban legyél saját magaddal,
igen.
Mert baromi hamar rá tudsz unni, hogyha nem jössz ki magaddal, nem leszel jó ultrázó, és ez bármilyen sportágra, amilyen hosszú távú kitartást igényel, szerintem elmondható.
Igen, és kérdezték is, hogy hát milyen zenéket hallgattam közben, semmiért, mert ugye spórolnom kellett a töltöttséggel, úgyhogy...
Uh-huh. Na jó, csak egy átlagember számára ez, hogy ennyi ideig önmagaddal vagy összezárva, úgymond, fejben is, azért azt szerintem nagyon sokak számára egy komoly kihívás. Még nem csak a fizikai fáradtság, hanem ez is.
Figyelj csak, akkor kicsit vetítsük le magát az útvonalat, jó? Mert hogy te Dánia déli részén élsz, ugye Sonderborg a kiindulási helyszín, ami közel van a német határhoz, tehát Németországot pikpak el tudtad érni.
Igen.
Na de onnantól kezdve ugye akkor Németországon át... Mondtad, hogy itt Berlint céloztad meg Németország északi részén, és akkor utána lecsorogtál kérlek szépen Csehország határához, Dresda, ugye? És akkor Dresdánál ott történt, ezt majd mindjárt fogjuk mondani, hogy ott történt egy újrakalkuláció, meg némi csalás idézőjelbe, és akkor Brünón keresztül megcéloztad Pozsony, és akkor Komáromnál jöttél át a határon, ugye?
Igen.
Tehát ezt kellett 4 napba belerakni úgy, hogy mindenfajta kihívással együtt. Na rögtön az elején azt mondtad, szembesültél mindenfajta problémával, nem indult a komp, nem volt olyan időjárás. Egyáltalán hogy lehet azt tűrni, bírni órákon keresztül, hogy gyakorlatilag vízszintesen esik az eső?
Én nem tudom, a mai napig. Őszintén, tehát annyira szerettem volna, hogy ez összejöjjön, hogy szerintem ez vitt, és még ugye bennem volt a reggeli élmény, hogy fölkeltek a barátaim, hogy a szomszédaim pici zászlókat raktak végig a lépcsőházba, hogy ott voltak a kollégáim, hogy a párom jött a határig, hogy az egyik csapattársam elkísért 90 kilométeren keresztül, és akkor még friss ez az élmény, és nem akarod őket sem cserben hagyni, és még előtted van a teljes út. Úgyhogy magaddal sem szeretnél, magadnak sem szeretnél csalódást okozni.
A realizmus. Amikor én csak abból tudok kiindulni, hogy amikor egy óriási nagy verseny, futóversenyen, sok száz ember ott egy helyen van, dobolnak, megy a zene, az adrenalin kiveri a koponyádat, aztán elindulsz, és pár kilométer után szembesülsz azzal, hogy egyébként várjam, itt feladat van. Nálad ez nem, akkor hasonló volt, nem?
És jön egy holdpont,
előbb-utóbb. Egyedül maradtál. Igen, mikor volt az, amikor először így szembesültél vele, hogy hát féti országokon keresztül kell menni, nincs mese, és csak a bringám van.
Szerintem este, amikor elkezdett lemenni a nap, és még mindig nem állt el az eső, és csuromvíz voltam, és ugye a terv az volt, hogy én sátorozni fogok, szóval nekem meg volt a teljes felszerelés, volt egy bivakzsákom, meg volt a kemping konyha, szóval én arra készültem, hogy itt én csak végig szúzok a pár országon, és hip-hop otthon vagyok, minimális alvással, de aztán hogy mínusz egy fok volt, zúgott az eső, muszáj volt találnom valamit, ahol vissza tudom szerezni a meleget, és meg tudom szárítani a ruháim. Úgyhogy ott szerintem ott esett le először, hogy ez keményebb lesz.
Ez egy cuki német fogadóban volt, ugye?
Igen.
Ahol megszálltál első.
Igen, és ez teljesen ilyen ad hoc, tehát mentem már sötét volt, és hogy a fejlámpám így rávilágított egy táblára, mondom, hopp! Mint hogyha látnék, tudod, ez a kanál villa.
Ágy, meleg, nem,
valamit talán, hogyha csak egy étterem is van ott, de valahol megengedik, hogy a kabátom feltegyem a radiátorra, akkor már jó vagyok. És akkor oda bementem, és megkezdtem, lehet itt aludni.
Ja, a radiátor alatt.
A kabát radiátor.
Pont ideális, nem baj,
teljesen jó.
Legyen meleg. Hogy felértékelődnek ilyenkor a dolgok?
Abszolút.
Amiket a természetesnek veszel, nyilván ott van, elérhető közelségben, a luxus mindenhol körbevesz minket, és amikor elengeded ezt a luxust, mert azért itt fejben is el kellett engedni, hogy itt neked ez baromi kényelmetlen lesz, de ez a projekt pont nem arról szólt, hogy csak egy sétautazás legyen.
Nem, és valahol ez is a szabadsága, tudod, hogy nincsen megtervezve, nincs az, hogy oda kell érned egy hotelbe, hogy ki kell fizetned azt a pénzt, hanem itt tényleg rá vagy utalva arra, hogy az emberek segíteni szeretnének neked, vagy megoldod magad, mert van felszerelésed hozzá.
Nyilván általában olyan országokat érintett most így ez a te projekted, ahol... Na, tehát, hogy ott szép vidékek vannak, és egyébként szerintem társadalmilag, gazdaságilag is tök korrektek ezek a helyszínek, ugye Németországot nézzük, Csehországot nézzük, ugye Szlovákiát érintetted, meg egy icipicit Ausztriát is, de most azért látunk ilyen bátor vállalkozókat, akik nekiveselkednek a világnak, és írtad talán egyik posztodban, neked is van olyan ismerősöd, talán csapattársod, aki az egész világot körbe bringázta.
Jön, aki kísért
engem. Jön, aki kísért először?
Igen. Úgyhogy ez erről beszélgettünk ott az esőben, hogy ő neki milyen volt, és hogy hányszor került ilyen helyzetbe. És ugye akkor még nem olyan felszerelések voltak, mint ma, hogy 700 gram sátorral elindulok, és ez még nehéznek számít. Uh-huh. Hanem akkor tényleg cuccos biciklivel elindult, és 14 hónap alatt körbe is tekerte, szóval...
Az kemény.
Ugye arra akartam utalni itt, hogy ne, szerintem egy kicsit bátor vállalkozás lenne egy hasonlót mondjuk nőként egymagad. Nem tudom, hogy ez mennyire villant át a fejeden.
Igen, tehát ez valahol a lényeg is volt. Nekem az, hogy hazajöjjek ez a túra, ez valahol egy ilyen teszt is volt, hogy én hogy viselem, alakul egy, hogyan tudom átszervezni, hogyha valamilyen akadály következik. Mert hogy ugye az első kérdés mindig, hogy de hát te nő vagy, és elindulsz, és egyedül, és nincsen veled senki, és mondom, hát figyelj, tehát, hogyha jönne velem egy srác, akkor ugyanannyi lenne bajba kerülni, mint hogyha egyedül mennék.
Ez jogos.
Igen.
Ez jogos. Egyébként nyilván nem a kérdés nem arra vonatkozott, hogy fizikailag képes vagy erre, mert tényleg edzésben vagy ezt csinálod. Hanem, hogy leginkább azt élek, hogy az emberekkel itt azért folyamatosan kontaktálódni kell.
Igen.
Tehát, nem találod azt a helyszínt, szállást kell foglalni vala, irányba kell rakni magad valahol. Tehát az emberekkel kommunikálni kell, mik a tapasztalatok egyébként ennek kapcsán.
Meglepődnek, hogy egyedül vagyok és nő.
Na tessék. Akkor a kérdésem jogos.
Abszolút, és a kollégáim is ugye ezt a kérdést tették fel legelőször, amikor bejelentettem, hogy elindulok. És ez valahol benne is van a fejemben, mert látom, hogy hosszú távú versenyeken, amiken részt veszek, ott is nagyon kevés a nő, még akkor is, hogyha szervezett, és ez bike touring, bikepacking, ahogy hívják, itt is még nagyon kevesen vagyunk pont ezért, mert ugye kislánykorod óta ez a kérdés, hogy ha kislány vagy, ne indulj el egyedül, legyen melletted valaki, legyen melletted fiú, kísérjenek el, kísérjenek haza, és valahogy nincs az, hogy old meg, és látom, hogy miért van ez a félsz az emberekben, de hogyha belegondolsz abba, hogy végig nézel egy hírműsor, és akkor ott van 10 tragédia, amit közreadnak, de nem beszélnek arról, hogy mellette van 1000 meg egy olyan ember, aki segíteni akar neked. Mm. És lehet, hogy a szomszéd utcába fogok olyannal találkozni, aki éppen rosszat akar, de lehet az is, hogy tudok 10.000 kilométert biciklizni, anélkül, hogy valaki rosszat akar.
Ági, kezdesz nekem gyanús lenni, mert nemrég alapítottak egy olyan kisvárost, amit csak nők laknak. Nem kell nekem ide férfi, nem vagy az alapító tagok között?
Nem.
Szerintem az egy veszélyes hely lehet egyébként. Sok nő összezárva, szerintem nettó életveszély.
Nem. Erre nem pályázom, de arra viszont igen, hogy indítsunk el valamit, ahol a csajok is elmernek indulni, és akár együtt, akár külön-külön egyedül, de belemernek vágni egy hasonlóba.
Ági, ezt már adáson kívül elmondtad nekünk, de azért hangosítsuk ki, hogy ugye a lángos nagyon motivált. Jó volt? Finom volt a lángos végül otthon?
A legjobb.
Mert ez egy fontos. Csak kettő fogyott te, hanem több.
Nem, az egész Weiling.
De jó. Ugye a lángos motivált, hogy nyilván egy fiatalkori élményed, hogy akkor hazatekersz Budapestre, akkor még Budapestről, hanem Zonderborgból. Ez picit megtízszerezted a távod gyakorlatilag. Most itt az előbb ott hagytuk abba, hogy vannak azért kellemes, kedves emberi sztorik is, például a bácsika, aki minden tócsába belekanyarította a bicikliét előtted, vagy a nagyon jó fej Kaller. Szóval, hogy itt rengeteg olyan sztori van, mely az emberekkel muszáj volt kapcsolódjál.
Igen,
ami pozitív.
És ez is visz végig, tudod, mert nem történik nagyon semmi, tehát, hogy szeled a távokat, az órák telnek, és az egyetlen dolog, ami történik veled, azok az emberek, akikkel találkozol.
Ahogy te is írtad, te is fogalmaztál, hogyha egy ilyen túrára mész, egy hasonlóra, akkor érdeklődj, mindig kérdezd meg a másikat, hogyha úton útféren összefuttok, hogy mi az úti célja, merre megy, és hogy van. Majd téged is ez dobott föl nagyon sokszor.
Igen, tehát, hogy gondolj bele, amikor már órákon keresztül ugyanabban a pozícióban, mert hogy amikor ilyen hosszú távot tekersz, akkor van egy kis harc az idővel is, mert tudod, hogy napfelkeltétől napnyugtáig ennyi az idő, amennyit felhasználhatsz, úgyhogy nem állsz meg. A kis ebédkédet, meg mindent ott teszel meg a biciklin. Úgyhogy én nekem nagyjából 245 perc volt mindig, amit megálltam, de egyébként végig tekertem. És amikor
egy kész ezen, napot végig a cangán.
Igen, és amikor ilyen helyzetben mellé teker valaki, megkérdezi, mi van, csak integet, vagy rád mosolyog, vagy van egy jó szava, megkérdezi, hogy honnan jöttél, az eszméletlen.
Azért fejben egy párszor szerintem sikerült megrecsenni, gondolom egy ilyen hosszú távon. Hogy írtad? 150-nél feladtam, majd 170-nél, aztán 200-nál is feladtam, de még utána 36 kilométert letekertem. Tehát, hogy ezeken túl kell esni, nem? Tehát jön a fal, csak így hívják a sportperkel. A fal, ami úgy pofán vág, már bocsánat, hogy így fogalmazom.
Hát a fal nem is kerítés jött. Ugye, mert hogy volt egyszerűen, akkor kerítésen kellett átvásztod biciklivel.
Olyan is volt, igen.
Az igen. Szóval, hogy ezt hogy küzdöd le, amikor te, mert ez csak a motiváció kérdése, hogy ezzel a fallal meg kell küzdeni, nem egyszer, nem kétszer, hogyha egy ilyen hosszú távról van szó.
Igen, de közben kitalálsz magadnak dolgokat, amiket egyébként normális esetben nem csinálnál. Tehát tudod, nem tudom, tudtam, hogy van 9 hivatalos mászás az útvonalon, és akkor...
Mármint emelkedő, masszív emelkedő.
Igen, amit már ugye rendesen kiírják a százalékokat. És akkor kitaláltam, hogyha mit tudom én, ezt a, hogyha a 6%-os emelkedőt ennyi időn belül meg tudom tekerni, akkor 3 gumimacit kapok, hogyha kevesebb, akkor 2 gumimaci jár érte.
Hát főleg, hogyha Németországban jársz, Haribo, Machtkinder, Unterwachsen, so énekelted ezt út közben, ugye?
Teljesen.
Jöhetnek a Haribo macik. Vagy megkínálom magam egy pereccel, ha már Bajorországban.
Hát, hogy vannak ilyenek, tudod. Csak a végén.
Ja, hát igen, ez az önjutalmazás művészete, nem? Stációról stációra ezeket így meg kell lépni.
Tehát és a második napon is, ahol már tényleg 3-szor feladtam, ott már hangosan elkezdtem szurkolni bicikliseknek, de tudod, a nagypapának, aki hozta a kenyeret a boltból.
Senkit nem ijesztettél meg, ugye?
Nem tudom, de mosolyogtak
szóval. Hát én csak egy másfél kilométert tekerek a pékségig. Örülök, hogy más így örül neki.
Ez a hajrá, hajrá, meg tudod csinálni. Csak a reggeli buciért megyek. Mindegy, meg tudod csinálni.
Nem, valahol ez magamnak is szól, tudod.
Érte, hát persze kell azért ez. És akkor nyilván van olyan, amikor újra kell kalkulálni, újra kell számítani ezeket a dolgokat, mert a matek nem jöhet ki, mert hogy egy csomó minden, ugye ez időjárás, a komp nem működik, elterelés, ezért lehet egy csomó mindent. Külső befolyásoló tényező, amit lehetne sorolni, de hogy az első komoly nagy fejtörés, talán nem is hányadik, amikor a vonatra kellett szálljál, mert ott hoztál egy döntést, és azért az egy komoly döntés volt.
Igen, ott felhívtam embereket, hogy de akkor most ez nem fog sikerülni, ez nem lesz teljes, és ezt most elbuktam, tehát hogy ott volt egy nagy csalódás, amikor ültem egy kis faluban, egy benzinkúton, hogy akkor most merre tovább. Apu írta, hogy fizetem neked a gyapjú alá öltözödet, csak vegyél még ruhát, mert Csehországban nagyon hideg lesz, és akkor már -5 fokban üldögéltem ott, úgyhogy akkor mérlegelni kellett, hogy át tudok-e menni a hegyeken, vagy nem, és akkor láttam, hogy havat is ígért, esőt is, szelet is, és ahhoz már nem volt megfelelő ruházatom, hogy azon keresztül jöjjek úgy, hogy ezt az örömet meg is tartsam, tehát hogy akkor ott már több lett volna a küzdelem, mint
a boldogság.
Mint ez a boldog megérkezés, igen.
Azért mérlegelni kell, tehát ez nem egyszerű eldönteni. Tehát hosszú távú teljesítőknél mindig van az a pont, amikor eldöntöd, és az a legnehezebb, hogy most akkor vagy feladod, vagy nem. Megéri-e például még a hátra levő távot úgy megtenni, hogy ez mondjuk akár sérüléssel járjon. Ez nálad azt jelentette, hogy azt mondod, Dresdától, tehát Németország déli részétől, igen, utaztál te Brnóig, ugye, Csehországban?
Igen. Tehát ez ilyen egy 300 kilométeres szakasztot ki kellett hagyjak, de aztán megbeszéltem magammal, hogy ez is az utazás része, hogy újra kell tervezni, hogy nem mindig úgy sikerült. Tehát vártam a tanulságot ebből az útból is, és arra jutottam, hogy ez lesz az, mert én nem vagyok az a típus, aki csak úgy feladja, én általában mindig az az ember voltam, aki tehát, hogy mindenen keresztül, bármilyen következmények mellett, de tartom magam ahhoz, amit elterveztem. Uh-huh. És talán ez volt az első, amikor nyitott voltam arra, hogy újra tervezzek. És nem bántam meg, mert nem szálltam ki, tehát hogy ez csak egy alternatíva volt az utazásban, hogy hogyan érkezek meg, és ennek is voltak kihívásai. Itt is találkoztam emberekkel, és aztán folytattam a túrát Brnóból.
Kedves Kalausz bácsival például.
Kedves Kalausz bácsival, igen.
Aki irányba rakott és segített.
Igen. Ugyan nem így indult, de mert azért kidobott.
Nem így indult. Aztán
megesett rajtad a szíve, így történt. Igen. Ez, nem?
Igen, tehát hogy azért az is érdekes volt ebben az utazásban, amikor elindultam, hogy ahogy az országhatárokon jöttem keresztül, Németországban sokkal könnyebb volt segítséget kérni. Amikor átléptem az első határt, ott már éreztem azt, hogy az emberek, tehát ez a hierarchia, amiben élünk, hogy ott már sokkal nagyobb hatással volt az emberekre az, hogyha fel akarom tenni mondjuk valamit töltőre, akkor azt már segítenék, de nem merek, mert a menedzserem majd azt mondja, hogy nem. És itt a Kalauza is ugyanez volt a helyzet, hogy őnek is vannak szabályok, ő is szabályokhoz van kötve, hogyha őt elkapják azért, mert engem nem büntetett meg azért, mert nem volt meg a megfelelő jegye, akkor mind a ketten nagyon sokat fizetünk érte, úgyhogy én ezt meg is értettem. Annyit kértem tőle, hogy segítsen kitalálni, hogy hogy hogyan tudom a problémát megoldani, mert tényleg ott voltam a semmi közepén egy kicsi vasútállomáson, és akkor már azon gondolkodtam, hogy jó, innen akkor el kell tekernem Prágába, hogy ott kijavítsam a hibámat, de mondom, semmi probléma, akkor innen tekerek Prágába, jó lesz. Úgyhogy erre is fel voltam készülve, pakoltam össze a biciklit ebben a tudatban, amikor oda szaladt, és akkor még az utolsó pillanatban fölrántotta a bringámat, én meg csak szaladtam utána.
Nem kérdeztél, csak mentél. Nem. Fönt vagyok a valaton, mindegy, csak vigyen el.
Abban a helyzetben nyilván.
És aztán utána kérdeztem, hogy akkor most mi a helyzet, de már akkor elindultunk.
Okék vagyunk? Maradhatok? Biztos?
A Magyarországon ez lehet, hogy lehet volna, megoldjuk okosban.
Lehet, hogy azt mondta, csak nem értetted. Ja, sikerült akkor, és akkor Brunótól folytattad, akkor már két kerékem, és akkor csorogtál lefelé szépen. Na most talán a negyedik napra azért úgy már szembesülsz azzal, hogy azért ez egy mocsok nagy táv, már ami mögötted volt, és hogy most már sokkal kevesebb van hátra, mint amennyit letoltál.
Igen, és ez megint egy óriási motiváció, hogy akkor öcsém rám írt, hogy szeretnéd ezt ketté bontani, mert hogy itt már nagyon sokat jöttél. Mondom, ezt én már lehúzom. Hogyha ez 360 lesz a vége, akkor én akkor is lehúzom.
Mennyi lett a negyedik nap?
280.
280. Uh-huh. Mm. Hát azért ez szép kör.
Igen.
Az több, mint a Balaton. Hát az 220 a Balaton kb. Akkor
igen, azért az egy még plusz áfa.
A plusz áfa.
És hány órakor értél be? Hogy a biciklim fel volt cuccolva.
Ja, tehát. Na hát az a másik. Hány órakor értél be, Ági? Haza.
Szerintem olyan 9 óra körül.
És akkor fogadott már egy kompánia téged, nem?
Igen. Már a Komáromi hídom.
De azt mondtad, hogy én már pedig háztól, házig, mert kaputól kapuig.
Igen, de nagy szerencsém volt, mert Lányvári József a brigációban sportol. Ő eljött vele, tehát eljött elém a töltésen egy picit. Úgyhogy ott én már szédülögtön, teljesen sötét volt, már nem volt kajám, mert ugye amikor elindulsz Pozsonyból és jössz Komára, még akkor ott végig a töltésen, Duna töltésen jöttem. És ott nem...
Az a civilizációtól odébb van.
Igen, tehát hogy addigra már a gumimacik is így. Vége.
Sem motivációt nem adhatott, nem is volt, nyilván nem adhatott. Aha. Igen. Ilyen hazaértél, nyilván nagyon boldogok voltak a többiek, a családod és meg a barátaid. Azért itt segítettek a háttérben, nyilván szorítottak, szurkoltak, de ők hogy élik meg? Mert oké, hogy neked vannak ilyen agymenéseid, ez már nem az első volt, gondolom, hogy nem is az utolsó, és támogatnak benned, de gondolom azért nagyon aggódnak, érted?
Igen, de tanultak sokat az idők során, szóval
most már
abszolút, tehát egy eddig még próbáltak megállítani, de most már azt nem próbálják, tehát hogy most már tényleg szurkolnak, de hogyha 10 évet öregednek, azt rám fogják.
Akkor te viszed el a balhét.
Abszolút.
Adsz nekik okot rá. Rengeteg tanulsága van, gondolom, hogy azért ez még szépen ülepszik benned, mert gyakorlatilag nemrég hagytad abba ugye ezt a túrát. Tehát nagyon aktuális, még egy picit itthon maradsz, és akkor hamarosan röppensz vissza. Nem tekersz, hanem röpülsz, akkor a klasszikus hagyományos formát választod.
Igen.
Viszont összecsomagolod, viszi a repülő.
Igen. Jön utánam a bicikli, és most már 2 hét múlva versenyzek megint, úgyhogy...
Figyelj csak, azért nagyon érdekes, nem, hogy így átjössz több kultúrán keresztül, most nem csak feltétlenül a sport értékére akarok itt kitérni, hanem például a kulturális értékekre is, mert Dániában te már egy ideje ott élsz, nagyon szereted azt a környezetet, mind a kettőt otthonodnak tartod, Nagyigmándot, itt a térséget, meg az ottani környezetet is. Most nyilván téged is ott befogadtak, gondolom, hogy nagyon pozitív élményeid vannak ott, hogy ennyire otthonodnak érzed már Zonderborgot is, és mondod, hogy a bicós csapatban is nagyon könnyen be tudtál illeszkedni, vezetőségi tag lettél, nőki, külföldi nőként. Ez egy egészen más dolgokat tapasztalsz, és gondolom a sporthoz is kicsit másképp állnak hozzá.
Igen, tehát ott valahogy, hogyha bringára gondolok, tényleg nincs akadály. Tehát, hogy ott nincs olyan, hogy rossz idő, ott nincs olyan, hogy vízszintesen esik az eső, és akkor bent maradok. Tehát, hogy ott olyan szinten őrültek az emberek, amikor sportról van szó, hogy rengeteget lehet tőlük tanulni, és nagyon sok a történet, nagyon nyilván olyan vidékről is jönnek, ahol erre volt lehetőségük, hogy ezt kicsikoruk óta gyakorolják, de akkor is ez úgy él bennük, és nem felejtik el, és hatalmas túrákat csapunk azon a vidéken.
Szoktam látni ezeket a posztokat, és nagyon szép vidékeken is ráadásul. Hát ott van olyan környék. Oké, lecseng, hazaviszed, elraktározod, rengeteget fogod ezt majd még mesélni, nyilván rengeteg élmény összegyűlt, mondtad, hogy akkor most mész versenyre is, de akkor azért így megfogalmazódóban van, nem? Hogy azért ebbe úgy sportszerűen, versenyszerűen is belecsapj.
Igen, tehát, hogy bocsánat, anyukám, de...
Ezt most tudja meg.
Innen puszíthatjuk a stúdióból.
Tehát a hivatalos bejelentés.
Erre vártam direkt a Forrás Rádiós interjúra. Verseny indul?
Igen, tehát jövőre szeretnék elkezdeni ultrázni, és ugyanígy bikepacking, tehát...
Tehát ez a bikepacking az, ugye, hogy napokon keresztül, akár két héten keresztül zajlik egy verseny, igen. És etapokat kell teljesíteni.
Igen. Igen, és ez 90%-ban off-road, tehát, hogy nem aszfaltos út, ahogy most így kikönnyítettem magamnak, de hogy tényleg hegyeken, völgyeken, a semmi közepén visz keresztül. Néha keresztezel egy kicsi falut, hogyha valamilyen mechanikai problémád van, ezt neked kell megoldani. Ez nagyon izgalmas, ott is ez a tanulság értéke, hogy ha ki vagy szolgáltatva, hogyha neked kell megoldani dolgokat, meddig nyúlik a te kreativitásod, hogy aztán utána tovább haladj.
Régi sláger átvariával jutott rólad eszembe. Aszfaltos út, hogyha egyszer végig megyek rajta.
Egyszer. Na utána már nem az jön.
Egyszer, már utána egyszer mész csak rajta, utána az összes többi az ilyen off-road. Ági, biztos vagyok benne, hogy órákat tudnánk még erről mesélni. Egy pici összefoglalót ezt azért akartunk tőled hallani így élőben. Nem csak így posztok formájában, bár nagyon ügyesen összefoglaltad mind angolul, mint pedig magyarul, mert nyilván többen vannak ismerőseid külföldről is. Mi ehhez nagyon gratulálunk, örülünk, hogy épségben beértél, és nagyon sok finom lángost kívánunk még neked.
Köszönöm
Megértem
szépen.
És nagyon sok kilométert még akkor.
Köszi.
Hajrá, hajrá. Remélem azért egy kicsit motivált így titeket is, hogyha hallgattátok Áginak a sztoriát, mert azért meg lehet csinálni, ügyesen össze kell szervezni, föl kell készülni rá, de mindenkinek nem javaslom csak úgy nekiállni, mert azért kell tervezés, meg kell edzés hozzá. Fischl Ágnest hallgattuk tehát Dániából egészen ide-haza, Nagyigmándi kaputól kapuig közel 1300 kilométer, és mindezt kerékpáron. Köszönjük szépen, Ági, és remélem hamarosan hallunk újból rólad.
Köszönöm szépen.